szép mező szárnya, az Opos bűrhajója. Barkóciklán flotta. Mennyezettől padlóig érő fekete bársony kárpitok borították a hatalmas, kupola mennyezettel borított idézőterem falait. A terem kellős közepén egy sötét vízű mesterséges tó kerek lett, a titokzatosságot szülő fél homályban fekete tusként sötét lett a moccanatlan víztükör, és benne visszatükröződött a kárpit falak mentén sorakozó kandeláberek fénye. A székely Dózsa Györgyhöz dokkolt Opos űrhajó fedélzetén földön túli csönd honolt, egyedül annak az ódon könyvnek a suhogása hallatszott, melyben a nagymester lapozott. Stenonis feketére tetovált ajkai némán recitálták a szöveg minden egyes sorát, egyedül a nagymester tartózkodott a rődfényekkel megvilágított különös helyiségben.
Nyavajás avarok! Mi közöttök van nektek a magyar koronához?
Stenonisnak, épészel bármennyire is tiltakozott ez ellen, hinnie kellett a Shadgeltnek, a titokzatos időszörny az avarokat jelölte meg a korona őreiként. A nagymester homlokráncolva olvasta a Magyar Nép Ős Története című nagy monográfiát, abban reménykedett, talán megvilágosodnak előtte az összefüggések. De a szöveg egy órán keresztül tartó szakadatlan tanulmányozása után sem lett okosabb, az évezredekkel ezelőtt ír magjáig kipusztult nép továbbra is őrizte titkait, még az Opos könyvtárában őrzött ősi könyvek sem lebbentették fel róluk a fájtlat. A római birodalom bukását követően népek átjáróházává változott a Kárpát-medence. Az avarok, ez az altái nyelvet beszélő, közép-ázsiai eredetű lovas, nomád nép az 5. század során szorította ki onnan a longbárdokat. Egyes kutatók szerint inkább zálogba kapták a Dunatisza közét, mintsem egy sikeres rablóhadjárat végeredményeképpen. Az avarok a nomád lelkületükből adódóan nem szívlelték a kőváriakat, ezért földcsáncok mögött keresték életük és vagyonuk biztonságát, ezekből az erősségekből kicsapva, amelyekről oly nagy csodálattal szóltak a frank Nagy Károly kortársai, ugyanolyan rettegésben tartották Közép-Európát, mint évszázadokkal később a magyarok. Az avarok nem akármilyen lovasok voltak, ők tanították meg a környező nemzeteket a kengyelvas használatára, és ez az alapjában véve jelentéktelen lószerszám adott nekik módot a zárt lovas oszlopokban történő támadásra. Egész Európa a hunok utódjának tartotta őket. Nagy Károly, a frank birodalom uralkodója, a kereszténység láng lelkű bajnoka, nem nézte ölbetett kézzel az avar világbirodalom terjeszkedését, és erős háborút indított ellene. De a hadjáratnak nem pusztán ideológiai okai voltak, a frankok elsősorban arra mérhetetlenül nagy kincsre akarták rátenni a kezüket, amit a kagánoknak sikerült felhalmozniuk rabló hadjárataik során. Abban a háborúban, írja a krónikás, a hunoknak, vagyis avaroknak, összes nemessége minden dicsősége elveszett. Annyi idő alatt összegyűjtött kincseik mind zsákmányul estek. Senki sem emlékezhetik oly hadjáratra, amelyből a frankok annyira meggazdagodhattak volna, mint ebből. Méltán gondolhatni, hogy a frankok igazsággal ragadták magukhoz, amit a hunok más népektől azelőtt igazságtalanul harácsoltak össze. A megsárgult lapokból álló vaskos kötet egy korabeli, névtelen krónikást idézett. Stenonis egyre izgatottabban lapozott a könyvben, gondolatai valósággal szárnyaltak. Először fogalmazódott meg benne az a felismerés, hogy az Opos által terjesztett, de soha be nem bizonyított mítosz, a korona Szent István előtti létezéséről, talán mégis igaz lehet. A frankok valójában a görögöktől és a longobárdoktól elrabolt kincseket rakták át a saját nyereg táskájukba. Ez a tény megalapozhatja az Opos által terjesztett elméletet, mely szerint a korona egységes egészként egy bizánci műhelyben készült még jóval Nagy Károly előtt. Stenoniszt újabb meglepetések érték. A könyv szerint az avarok magas szintű ötvös kultúrával rendelkeztek, ezt egyértelműen bizonyították a kunágotai, szentendrei, szentannai, ozorai és tóti aranyleletek, valamint a keszthelyi és a mosonmagyaróvári avarsírok. A nagymesternek merész feltételezése támadt, de olyan fantasztikusnak, akkora csúsztatásnak tűnt, hogy rögvest kiparancsolta elméjéből a kósza gondolatot. A magyar szent koronát avarötvösök készítették. A frankok kifosztották a Dunatisza közén álló főgyepüt, de összességében tekintve A mai Magyarország területe, a nyugati részektől eltekintve, sohasem tartozott Nagy Károly keresztény birodalmához. Avarország nagyobbik része sohasem tért meg, és az ott élők megőrizték sámánista ősvallásukat, részben ennek tulajdonítható a honfoglalás sikere. A Kárpát-medence avar lakói valószínűleg felszabadítókat láttak a keletről érkező magyarokban. A frankok írtó hadjárata meggyöngítette, politikai létében térdre kényszerítette az avar birodalmat, de a történelem színpadáról nem tudta kisöpörni az avar népet. Ezt megtették helyettük maguk az avarok. A frank hatás elmúltával az avarok beleolvadtak részint a magyarságba, részint a szlávságba, és megszűntek önálló nemzet lenni. Az avarokat, akik 870 táján még a frankok adófizetői alsó Pannoniában, a század végén írodott krónikás fejedzésekben már nem is említik. Talán az avaroknak mégis lehet valami közük a koronához? De hát akkor mennyi közük lehet most? A fél ezer évvel ezelőtt írt nagy monográfia nem adott választ erre az égető kérdésre. Stanonis becsapta a könyvet, felszállt a por. Átható gongszó hallatszott az idéző teremben, és vele egyidejűleg fotrozódni kezdett a tündértó tükre. A szép asszony. Stanonis a tó felé fordult, hátrahúzta, hátára csapta a fejét, takaró csukját. Ragyogó fénypászmák szövétneke játszadozott a fényesen vibráló víztükör fölött. A különös fényjáték kiteljesedett, ragyogása bevilágította az idézőterem minden zegzugát, a tárgyak árnyéka feloldódott a ragyogásban, s a nappali fény özön szétáradt a helyiségben. A fény aktivizálta a holografikus vetítőrendszert, és Stanonis körül tavaszi mezővé változott a tópart, ahol fény bogott sugárnyalábhoz, levelet bimbóhoz fűzve, percek leforgása alatt felépült az aranykori csalló közvilága. Sejemhajú Magyar Ilona öröktől fogva létező otthona. Egy hófehér hattyú alakja bontakozott ki a víz tükre fölött lebegő aranyos fényködből, s méltóság teljes fejtartással indult a part felé. Stanonis elmosolyodott, arcáról eltűntek a fekete rovás jelek, ajka eleven hús színben tündökölt, szétnyitotta és ledobta magáról csukja köpönyegét. Megelevenedett alatta a viselt ruha. Bomló, kejhű, tavaszi virágokat formázó ezüst szálak futottak felfelé a nyakig gombolt fekete bársony Attilán. Az oposz nagy mestere szemhúnyásnyi idő alatt ezüstbe öltözött az erdőzöldítő és mezővirágoztató király kisasszony, a szárnyát bontogató csodálatos madár tiszteletére. A hattyú megállt a part előtt, és megszólította a fényvirágok között feléje lépdelő férfit. A kapcsolatfelvétel telepatikus úton történt. Só, megérkezett a deélősiek földjére, de van számodra ennél rosszabb hírem is, Stanonis. A tanítvány kudarcot vallott, hamarosan kiparancsolják a hordozó testből, és elpusztítják őt. Só okosabb, mint sem hittük volna. Kétszer egymás után nem fogok kudarcot vallani. Ami nem sikerül az űrkastélyban, majd most sikerülni fog a jurtapalotában, mikor a Pannonon leszáll az éj, Só életének fonala örökre elszakad. Stanonisnak még a fülében csengtek Rochefort szavai. Új parancsot kell adnia a T.I.R. boszorkányok úrnőjének. Szándékában állt a mielőbbi kapcsolatfelvétel, de arra nem számított, hogy ilyen hamar szint kell vallania a szépasszony előtt, aki most hozza a tudomására, hogy Só már is megérkezett a Pannonra. Hát ez képtelenség. Mi hajtja az ezredes űrhajóját? A gondolat ereje? Várj, kiáltotta Stanonis. Só még nem halhat meg. Rogeriushoz hasonlóan sorsfordító felismerések előtt áll. Hiba lenne őt időnek előtte félreállítani. Még számtalan olyan gesztenye van, amit kikaparhat a számunkra. Ezt már a kudarcba fulladt, robbantásos merénylet után felismertem. Ezért nem adtam támadási parancsot a tanítványnak. Só élve sokkal nagyobb kincs, mint holtan. Ezt mérlegelned kell, szép asszony. Már döntöttem, nyitotta csukta szárnyait a hattyú. A lányaim elszántak, és nem rettenti őket vissza semmi. Só veszélyezteti a küldetésünket, ő az egyetlen ember, aki keresztül húzhatja a számításunkat. Ma éjjel meghal. Stanonis csak nagy nehézségek árán tudta palástolni a dühét. Parancsolom, hogy engedelmeskedj nekem! Ó, sajnálom, de én az vagyok, és az is maradok mindig, aki vagyok. Tündér Ilona reinkarnációja. Ezért nem hátrálok meg, és nem paktálok le a Krisztus hitűekkel, ahogy egyesek teszik. Gondolj, akire akarsz. Só az északi klánoknak dolgozik, és mint olyan, az igaz hitű magyarság ellensége. Ezért pusztulnia kell. Most az egyszer nem teljesíthetem a parancsodat, Stanonis. A hattyú elfordult a parttól, és büszke fejtartással befelé úszott az aranyló fényben.
Engedelmeskedj!
Parancsolta Stanonis, aki dühösen toporzékolt a parton, a végén még ez az ostoba liba mindent elszúr a makacságával. Hattyú vagyok, nem liba. Ég veled, Stanonis.
Ilona!
A csodálatos madár megrázkodott és szétnyitotta a szárnyát. Tolla felborzolodott, megemelkedett a vízben, és megmutatkozott emberi valójában. A tó tükre fölött lebegő aranyfüstből egy gyönyörű fiatal nő alakja bontakozott ki. Az álomképhez hasonló jelenség anyaszült mesztelenül, nyakában aranyos lélektükörrel, csupán bokáig érő szőke haj koronájába és a fejét körítő gyöngyvirág koszorúba öltözötten állt a békésen fodrozódó vizen. Stanonis szomorú arccal nézte a csodálatos nőt.
És olyék, meg fogják ölni az összes tündérrohamosztagost. Térjészhez, Ilona! Ne hozz ekkora áldozatot!
Ő már kiadtam a parancsot.
Mi ez, ha nem személyes bosszú? Mérgelődött az ezüst vitéz. Azért szállsz szembe az akaratommal, mert végre itt a lehetőség az édes bosszúra. Egyszer nemet mondtam neked, és most visszaadod a kölcsönt?
Kergeted a boldogságot egy életen át, pedig itt áll tőled pár lépésnyire, és te mégsem látod. Miért nem tanulsz meg látni a szíveddel?
Ilona, én ember vagyok, üvöltötte Stanonis. És férfi!
A férfi sorsa az a nő, akit kiválaszt. Gondolkozz el ezen. A szépasszony sejtelmes alakja feloldódott az arany ragyogásban, s a megrökönyödötten álló férfi körül elhervadta, kihunytak a fényvirágok. Demet Áltos egy ódon karosszékben könyökölve találta a nagymesterét. A sötétség vitéze valósággal feloldódott a testét körül ölelő feketeségben, tekintete a semmibe révett. Deme ugyan odaállt Stanonis elé, de a férfi nem reagálta le a jelenlétét.
Az egyik felderítő szondánk bemérte az űrbombázó irányjeladóját. Rogerius és Emese a Shannari jelen vannak, feltételezhetően kényszerleszállást ajtottak végre. A jeleket a hegyekből fogta a szonda.
Deme váratlanul elhallgatott, mert minek beszéljen az ember, a másik, akihez a szavait intézi, olyan, mint a halott lenne.
Folytasd, mondta félelmetes hangon Stanonis.
De csak egy darabig. Valaki kikapcsolta az irányjeladót, nagymester.
A pilóták?
Elképzelhető. Talán Rogeriusék kényszerítették őket. Minden esetre ez a momentum az életben maradásukat bizonyítja. Riasztottam egy néma osztagot. A parancsodat várják, utána haladéktalanul indulnak a szökevények után. Stanonisba visszatért az élet.
Előbb küld ide őket. Rafinált tervet eszeltem ki. Én magam fogom eligazítani halhatatlan holtjainkat. Van még valami jelenteni valót?
Megérkezett a burkus király, vigyorgott a róka tekintetű táltos.
Ne bosszancs! Milyen messze vagyunk a pannontól?
800 fényévnyire, nagymester.
Oda repülök! Készítsétek fel a hajómat! Meg kell fékeznem a szépasszonyt, mielőtt halálba küldené a lányokat.